Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből, amikor pödört bajusz nélkül senki nem lehetett tőzsdeüzér. Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így trédeltek dédapáink.
A telefonon van a túlsó végén Katona Csaba történész. Szia, jó reggelt!
Szervusztok, jó reggelt kívánok!
Hát az augsburgi csatavesztés 955, vége a kalandozásnak.
Hát lényegében igen. Azért mondjuk egy-két hadjáratot megvezettünk utána, de legalábbis kicsit.
Egy levezetésképpen.
Igazából ez az a helyzet, hogy ezeknek már komoly jelentősége nem volt, de valóban ez a bizonyos nevezetes augsburgi vereség, amit 955. augusztus 10-én szenvedtünk el, ez sajátos módon hozzájárult ahhoz, hogy integrálódjunk a nyugati államokhoz, mert nagyon erős üzenet volt arra nézve, hogy az, amit mi kalandozásoknak hívunk, és amik valójában rablóhadjáratok voltak, hiszen ha velünk csinálják, akkor mi is így hívnánk, tehát igen. El lehet vinni ebbe a kedélyes irányba, hogy mi csak kalandoztunk, de hát aki ellen kalandoztunk, az biztos, hogy nem így élte meg, szóval hogy nem ez a jövő útja. És ehhez ez a vereség ilyen értelemben azt kell mondjam, hogy egy nagyon komoly pozitív hozadékkal is járt. De van magát a csatát illeti, az is egy nagyon érdekes történet, ugyanis az a helyzet, hogy ebben az időben, tehát a 900-as évek második felében van egy rendkívül jelentős államférfi német földön, ez pedig nem más, mint első Otto német király, 962-től már császár, aki nagyon fontos szerepet tölt be, központosító politikát folytat, ebből viszont az következik, hogy a különféle nagyhatalmú tartományurok azok erőszeretettel lázadoznak ellene, és ha már egyszer lázadoznak ellene, akkor az Ottóféle központosító politika sajátos módon erősítette ezeket a, akkor nevezzük mi is így, hogy kalandozásokat, mert hát az ellene lázadó különféle nagy emberek, azok boldogan béreltek fel magyar csapatokat arra, hogy ugye, hogy segítsék az Ottó elleni küzdet. És tulajdonképpen itt kezdődik a mi augsburgi csatánk is, mert kevéssel a csata előtt, 954-ben Otto ellen fellázad a fia, és neki van egy erős szövetségese, a sógora, bizonyos Károly, vagy Konrád lotaringiai herceg, tehát a Vörös Konrádnak nevezték vélhetően a haja színe miatt, és ők egyebek mellett úgy fordulnak Otto ellen, hogy hát behívják a magyarokat. Az egy más kérdés, hogy sikertelen a történet, tehát ezt összeesküvés vagy felkelés, vagy nevezzük, ahogy akarjuk, ezt Otto csírájában elfolytja, és Konrád pedig nem tud más tenni, mint hogy az apósához fordul, kegyelemért könyörög, aki ezt el is fogadja, aminek vélhetően fontos oka az, hogy hát egyrészt békét akar a saját fejével, de másfelől pedig Konrád herceg személyében egy kiváló katonát tisztelhetünk. Ezzel együtt egy évvel később, amikor a magyarok elindulnak, amint az ugye ismert, ugye Bulcsú, Lehel és Súr vezérekkel az élen, akkor Vörös Konrád, és ez úgy szerepel kap majd a történetben, már Otto király táborát és seregét erősíti. Otto pedig úgy van vele, hogyha már ezek a magyarok betörtek ide, akkor hát igyekszik fegyverrel véget vetni ennek a dolognak, más eszköze egyébként úgy sincs, tehát diplomáciai úton nyilván semmire nem jutna. A csatát illetően a seregek létszáma körül, hát ugye nem tudjuk pontosan. Nagyon jó volna tudni, hogy hányan harcoltak egyik vagy a másik oldalon, de hát lássuk be, hogy egy középkori viszonyok között azt megmondani, hogy hány ember volt egyik oldalon, hány ember volt másik oldalon, az gyakorlatilag lehetetlen.
Hát még manapság is nehéz, hogy a Kossuth téren próbálunk.
Erről van szó. Na hát ez egy iskola példa, igen, hogy innen nézve így látszik, onnan nézve úgy látszik. Igen. Hát ugye a krónikások azok igyekeztek eltúlozni a magyar sereg létszámát, tehát még 100-es magyar létszámról is lehetett olvasni. Ez nyilvánvalóan egy abszolút túlzás. Tehát jelen állás szerint a tudomány az úgy foglal állást, hogy talán a német seregek 4 és 8 ezer fő között lehettek, a magyaroké pedig 10 és maximum 5 ezer között. Ez azért mutat egyébként egy létszámbeli fölényt a mieink javára, akik ebben az időben, amikor csatára sor kerül, akkor éppen Augsburg városát ostromolják, egyelőre sikertelenül. Amikor is Ottóval és időközben a hűségére tért vejével Konráddal az élen megérkeznek a német csapatok. Na most Ottónak viszont a korábbi éves során volt alkalma, és Konrádnak hasonlóan kitapasztalni a magyarok harcmodorát, tehát nagyon jól tudták, hogy egyetlen esélyük van, ez pedig a közelharc a nehézvértes lovasokkal. Most annyiban szerencséjük volt, hogy leesett az eső a krónikák szerint, és emiatt aztán a magyar íjaknak a ideje, azt finoman fogalmazva, nem úgy működött, mint száraz időben. De hát a pontos mozzanatokat ezzel együtt nem ismerjük, ugye egy középkori csatában nincs ott egy világkrónikás, aki felülről lebeg vele írja pontosan mi hogyan történt. Ami biztosnak nevezhető, hogy alapvetően a német taktika győzedelmeskedett, tehát Vörös Konráddal az élen a német nehéz lovasság az megrohanta a magyar seregeket, és abban a másodpercben, hogy közelharcra került sor, hogy a pallossal hadakozó, nehéz vérben öltözött német lovasok fölénye és a gyalogosok fölénye is egyaránt kiütközött, és tulajdonképpen ezen múlt, hogy a csata végül is úgy ért véget, hogy döntő német fölénnyel. A várost fosztogatásával ugye korábban foglalkozó csapatok, magyar csapatok egy része elmenekült, hátrahagyva a zsákmányt is. Ebben valószínűleg szerepet játszott, hogy látták a vezéreiket fogságba esni, vagy legalábbis híre ment ennek. De hát ez is egyfajta pirhozi győzelem volt német oldalról. Olyan értelemben pedig, hogy a csata legnagyobb hőse, Vörös Konrád a csata utolsó pillanataiban levetett, meglazította a páncélját, és gyakorlatilag egy eltévedt nyilván, mert tudatosan jelölést nem lehet leadni, ez a torkába fordult és azonnal megölte.
Az igen.
Tehát Otto tulajdonképpen azt kell mondjam, hogy nagyon jól járt, mert egyrészt megnyerte a csatát, másrészt, mint az közismert, ugye a magyarok vezéreit kivégzéssel sújtotta, tehát ugye Lehel, Bulcsú, illetve Súrvezér Akasztófán végezte, bár egy bizánci krónikás szerint karóba húzták Bulcsút, de én azért jobban hiszek a német krónikásoknak, mert ők egy picit közelebb voltak az eseményekhez, mint sem a bizánciak. Másfelől pedig, hát bármilyen után hangzik, de megszabadult Vörös Konrádtól, aki azért potenciális veszélyforrás lehetett rá. Ránézve, vagy a hatalmára nézve, hiszen ugye megkorábban mégiscsak lázadozott ellene. És így módon aztán lett belőle a nagy Ottó 962-től, ahogy említettem, immáron német császár. De Konrád személye még egy viszonylagban visszaköszön a magyar történelembe, vagy ha úgy tetszik a krónikás irodalomba, vagy akár a legendák területén. Mert hát ugye Jászberényben, a Jász Múzeumban őrzik Lehel kürtjét. Uh-huh. Amiről hát azért pontosan tudjuk, hogy ez semmiképp sem az a kürt, egyáltalán ilyen kürt valószínűleg nem is létezett. Ugye a legendák szerint Lehel vezért, mielőtt kivégezni vitték őket, oda vezették a császár elé, aki azt kérte, hogy hadd fújja meg még egyszer a kürtjét utoljára. Hát Isten tudja miért, a legendák szerint a császárnak olyan hangulata volt, hogy mielőtt meghalsz, ezt megengedem. Ő pedig a kürten ugye halára sújtotta a császárt, mondani, hogy szolgám leszel a más világon a magyarok pogány hite szerint. És a krónika Konrád császárról ír. Tehát itt valószínűleg azzal a megszépítő hagyománnyal van dolgunk, hogy emlékeztek arra, hogy a ellenség seregének a legnagyobb vitézét, Konrádot ugye sikerült megölni a csatában, és Konrádból lett aztán császár, ami annál is inkább valószínű ez a fajta átképződés, mert Vörös Konrád herceg lett a később a német-római császárság trónjára jutó Száli Frank dinasztia őse, hiszen második Konrád német-római császár az ő dédunokája volt. Tehát a történelem különféle úgymond elemei így álltak össze egy magyar legendává, és még egy magyar legendát illik ilyenkor említeni, ez pedig a gyászmagyarok históriája, ugye a hét megvakított, megcsonkított magyar, akik hazahozták a vereség hírét, ez a hét egy ilyen mesebeli szám, és ugye ők a gyászmagyarok, akiket aztán szolgaságra vetette utódaikkal együtt, mert ezt a gyalázatot hazahozták. Ezzel szemben a valóság az, hogy a magyar vezetők belátták, hogy a kalandozásoknak nincs jövője. Hogy ez mennyire köthető kontrolytalan a Augsburghoz, ezt ugye nagyon nehéz megfogni, de mivel hogy utána már igazán jelentős nyugati hadjáratot nem vezettünk, tehát beláttuk azt, hogy ez nem fog így működni, azt gondolom, hogy igen. Tehát ha a csata mérlegét megvonjuk, túl azon, hogy a németek győztek, a miénk elveszítették, azt kell mondanom, hogy mind a két állam központosító törekvéseit segítette. Ottóét azért, mert az erejét meg tudta ismét mutatni, és ugye már többször említettem, császárra lett, a magyarét pedig azért, mert ezek a kései kalandozások, ezek többnyire nem állami szinten szervezett dolgok voltak, hanem egy-egy törzsszövetséggel indult, és hát a magyar állam itt már komolyabban közbelépett abba az irányba, hogy nem vezetünk ilyen hadjáratokat nyugatra. Úgyhogy hát Isten nyugosztalja minden csatában elesett katonát, de ha hosszú távon nézem, akkor bizony azt kell mondjam, mind a németek, mind a magyarok levonták a pozitív következtetést.
Igen, illetve talán ez az augusztus 10-e, ez az íra a pont volt, ugye, mert pár évtizede már nehezen mentek ezek a túrák, hiszen már Merseburgnál elgatyáztak.
Igen, Merseburg. Igen. Alapvetően, amit még lehet tudni, hogy 957-ben, tehát két évvel később, Viborban született Konstantin bizánci császár, aki nem olyan régen, tehát kevéssel a csata előtt fogadta még magát, Bulcsú Horkát és ugye Kál Horka fiát, és tudunk elég sok mindent a honfoglalás viszonyairól is. Ő még adót fizetett a magyaroknak, de 957-től egész egyszerűen megtagadta ennek a fizetését, ebben nyilvánvalóan belejátszott a augsburgi csata, illetve 958-ban talán ezt megtorlandó, még egy magyar hadjáratról tudunk Bizánc ellen. Ennek az emlékét őrizhette meg a Botond monda, de alapvetően ezt követően már nem történtek ilyen dolgok, úgyhogy ráálltunk arra az útra, aminek következtében, hát végül is Szent István, hadd mondjam így, a korabeli Európai Unióhoz való csatlakozást követve apja Géza politikáját keresztül vitte.
világos. Ez a Lehel Kürtje legenda Kézai Simon szerint is billeg. Ő azt írta, ugye, hogy ki ilyest hisz, elméje gyenge voltát árulja el, mert a bűnös személyeket kötött kézzel viszik a fejedelmek színe elé.
Hát igen, szóval maradjunk, hogy ez még neki is földönt, hogy itt problémák jönnek. Másrészt meg hát, ha egyszer én éppen ki akarom végeztetni az ellenem felekedő ellenséget, de akkor nem biztos, hogy fizikailag a közelembe engedem, ha én vagyok a császár.
Hogy a trombitágasson is még ráadásul, meg hadonászon egy ilyen nagy szavukürte.
Igen, aha. Totálisan életszerűtlen a történet. De hát ez tényleg ez a megszépítésre való vágy, a kiegyenlítésre való vágy, amikor ugye azt látjuk, hogy filmekben is lehet ilyet látni, amikor egy-egy heroikus vereséget filmre visznek, és mégis hasonló az egész, hogy a hősi ellenállás révén, meg egy-két életben van a főszereplő révén, majdnem olyan, mintha nyertünk volna.
Igen.
Hát itt is valami ilyesmi történt, hogy megpróbáltuk kihozni ebből a történetből a maximumot. Az igazság, ez valóban egy katasztrofális vereség volt, de azt gondolom, hogy ez, ha nem itt következik be, akkor előbb-utóbb valahol máshol, tehát egy korszerűbb hadi alakulat hosszú távon be kell, és nem csak hadi alakulat, egy korszerűbb állam alakulat hosszú távon, ugye szükségszerű volt, hogy ez bekövetkezzék. Hát ez 1955-ben történt meg.
Hát Csaba, köszönjük szépen! Ez megint izgalmas volt és klassz. Jó munkát neked, szép napot!
Viszont kívánom, és hát reméljük, hogy hasonló csatáknak még csak a mondjuk úgy a jövőben nyomosra lesz sehol semmikor.
Így van. Oké, szervusz! Katona Csaba történésszel emlékeztünk a 955-ös augsburgi csatavesztésre.
Mesél a múlt rovatunk hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit hétfő reggelenként a Millás reggeliben.